Jó napot kívánok, Valus Kalász vagyok, köszöntök mindenkit a Margó Feszten itt Szentgyörgyváron. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek. Kemény Istvánnal fog beszélgetni, egy nagy tapsot hagy kérek neki. Kemény István este föl fog lépni a rájátszáson, és a mondanom következő részét azt úgy mondom, mintha nem lenne itt Kemény István, mert úgyse tud reagálni rá, hogy van a magyar irodalom, amit így elképzelünk, és van a Kemény István, aki egy ilyen iszonyú fontos szereplő. Én, aki viszonylag kevés verset olvasok, tehát én inkább a prózát szeretem. Nekem a Kemény István volt az, aki így végigvezetett a költészeten, és minden alkalommal, amikor megjelenik egy kötete, azt iszonyatosan várom. De most Kemény István nem figyel, úgyhogy erről beszélhetek. Gogolról mondták azt, hogy az orosz irodalomban sokan Gogol köpönyegéből bújtak ki. A kortárs magyar irodalomban, főleg a későbbi Kemény Istvánnál későbbi nemzedékben, ott nagyon sokan Kemény István köpönyegéből bújtak ki, mert ez a fantasztikus, csendes ember, akit viszonylag keveset látunk, iszonyú erős és fontos verseket ír, amik hát az én életemet mindenképpen meghatározzák, amennyire egy vers meghatározó tud lenni, és szerintem egy vers tud meghatározó lenni. Úgyhogy köszöntöm Kemény István ezen a beszélgetésen. Ezt eddig ugye nem hallottad.
Nem hallottam. Én is köszöntök mindenkit.
Azt a játékot találtam ki, ez az Istvánnak nincs köze, úgyhogy már rögtön hazudtam majdnem egyet, hogy megjelent az Állástalan Táncos című, ez a legutóbbi kötete Kemény Istvánnak, ami az egyik szempontból egy olyan kötet, amiben benne van nagyon sok vers, és Kemény István egy ilyen interjú helyzetben végigbeszélik, hogy ezek a versek hogy születtek. És ami ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy költőnek a portréja ez a kötet, amiben megismerhetjük azt, hogy honnan indult, hol tart most, hogyan születnek a versek, és erről szeretnék beszélgetni Istvánnal ma. És a játéknak az lesz a lényege, hogy én ebből a kötetből bejelöltem jó pár verset, amit az István nem nagyon tud, és megkérem majd, hogy ezeket a verseket olvassa fel, és ezek mentén fogunk beszélgetni. Én egy kicsit tényleg azt szeretném, hogyha mindenki erre az egy órára elvarázsolódna ettől a költészettől. Ugye majd a rájátszás koncerten is fel fog lépni István. Úgyhogy én bele is vágnék az első versbe a kötet tematikáját követve. A Tudod, hogy tévedek című verssel szeretném kezdeni.
Mi lenne, ha felállnék?
Tóth Krisztinának van egy novellája, hogy verset csak álva mondunk, igen, és az végül is most megidéződik.
Igen, ez egy olyan félig meddig szabály volt, amit az ember vagy betart, vagy nem, de most betart. Tudod, hogy tévedek, tudom, hogy tévedek. A gyógyfőért megyek, amerre Gilgamesh. Hatalmas istenek, de könnyes istenek, szívemre majd esőt 40 nap öntenek. Eső a földre hull, a föld a napra hull, a nappal hullni kell tovább gyanútlanul. Gyanomra napnevet, mert mégse tévedek, egyszer majd lányt hozok, skábító gyógyfüvet.
Köszönjük szépen. Ezzel kezdődik a kötet. Első vers. Lépjünk egy kicsit hátrébb. Tizenakárhány éves vagy, érzed azt, hogy valahol ki kell fejezni azt, hogy mit érzel, és ezt nem tudod elmondani másoknak, és elkezdesz írni, vagy mi ennek a motivációja, hogy te elkezdesz verset írni?
Hát valahogy nálunk adva volt otthon a családban, hogy nagyjából lehetett tudni, hogy mindenki, minden családtag valamit ír, és azt titkolja a mások elől. mert senki nem, szóval nem merték megmutatni egymást. Szóval, hogy egy ilyen légkört, ezt én valahogy láttam már 8 éves koromban is, és akkor én is írtam 2 verset. És aztán egy pár évenként még 1-2-t, egy kamaszkoromig. Tehát valahogy mindig benne volt a képben, hogy írni kéne. Az persze nem, hogy fog is menni. Az
hány éves korodban kezdődött el ez a gondolat, hogy valamit írni kéne?
Igen, ez jó kérdés, mert hogy az a 2-8 éves kori vers, az még gondolat nélkül. Igen. De egy pár évvel, 2-3 évvel később az volt, hogy azért az ember ír valamit, az olyan, és viszont nagyon nem zavart ez az egész, hogy nem írok nagyon sok, mondjuk kamaszkoromig. Tehát az majd egyszer, vagy tudom, szóval nem azzal foglalkoztam. De aztán valahogy ugye elkezdett jönni, jobban elkezdett érdekelni a költészet, ami addig olyan veszettől nem érdekel.
Kiket olvastál ekkor? Próbáljuk meg leírni egyes szám, te próbáld meg leírni egyes szám harmadik szemében Kemény Istvánt ezekben az években, hogy mi az, ami érdekelte akkor Kemény Istvánt, hogyan kell elképzelnünk az életét, milyen könyveket olvasott, milyen verseket olvasott.
Hát én egy olyan
egyes szám elég
jó tanuló
személy,
fajta voltam.
Egyes szám harmadik személy István.
Ja, bocsánat. Olyan jó tanuló fajta, talán nem az a kimondott Stréber, de sokan azt gondolják róla, és mindenfélét olvas. Indiántól a Jókaiig, és nem tudom, és állandóan. De ez volt. Vers, persze egy pár verset is olvasott, de hát arra meg ott az iskola. És tényleg a Petőfit, azt marha jól meg lehet tanulni az iskolából, és az ember egyszer 40 éves korában rájön. Vagy azért lehet, hogy előbb is, hogy Petőfi az mekkora.
Van ez a nagy triumvirátus a középiskolában, hogy Petőfi, Ady József Attila. Ezek a kamaszok, azok itt döntenek az életükről. Hogy neked a hármasból melyik volt fontos?
Még mindig egyes szám a harmadik szemébe válaszolj.
Én egyébként nagyon sok amerikai sportot nézek, és ott nagyon fontos, hogy az interjú alany, aki egy amerikai sportol, az mindig egyes szám harmadik szemében beszél magáról. Tényleg. Úgyhogy nekem ez megy, de visszaváltatunk egyes szám első szemére. Tehát miket ebből a hármasból ki volt neked fontos?
Vagy a maga módján mindegyik, de aki berobbantotta nálam azt 16-17 éves koromban, hogy úgy olvastam Adit, hogy egyszer csak, na ez a költészet, még némi verlem volt mellette. Szóval Ady volt, igen, és azért ha összerakjuk, akkor mindmáig is.
Adinak azért sokféle vonala van. Tehát van ez az ilyen vad szerelmi lírája, nevezzük így. Van a erős megmondó közéleti versei. Hogy téged mi az, ami elkapott Adiban?
Hát ezen később törtem a fejem igazán, és szerintem az átmenete a proféta és a varázsló között. És akkor van még hozzá egy ilyen alap, nem tudom, valahogy nagyon érzi azt a sorsot, amit magyar sorsnak is lehet mondani, lehet közép-európai sorsnak, nem, de hogy valamit ebből nagyon érez, és akármi, akár szerelmi, akár nem tudom milyen lírának mondjuk, amit éppen ír, azt egy ilyen, ilyen proféta, varázsló, sámánszerű, hát egy ilyen varázslattal adja elő.
Mikor volt az, amikor először azt mondtad magadról, hogy költő vagy?
Soha. Tehát olyan volt, hogy hallgattam erre
Ha megszólítanak így, hogy költő úr, akkor hát odafigyelsz.
Igen.
Ezt azért kérdezem, hogy közbevágok, hogy mert az Adinál nagyon fontos volt az, hogy ezt a költő szerepet ezt teljesen kimaxolta. Tehát ez, amit te profétának írtál le, tehát amikor ő megszólalt, annak tétje volt az akkori Magyarországon.
Hát igen, szóval... Én ezért nem akartam soha második Adi lenni, nem céloztam meg, ez teljesen fölösleges és reménytelen dolog lett volna, hogy teljesen más alkattal. Egyébként egy-két versenbe beleírtam azt, hogy költő vagyok, mert hogy az volt a dolog, de nem. Szóval az, hogy nekem az valahogy egy olyan póz, ami nekem nem működik. De vagy pedig az, hogy költő, prózaírókat már többször is sértettem meg vele, hogy próbáltam elmagyarázni, hogy író, azt én is mondom magamról, ha kérdezik, hogy mi a foglalkozásom, jobb hián azt mondom, hogy író, és viszont az, hogy költő, az meg nem foglalkozás. És akkor ezen tényleg, miközben ugyanakkor a irodalmi ezeket hatalmas alkotásokat hoznak létre prózaírók, drámaírók, mint költők, de valami mégis megkülönbözteti, igazából soha nem tudtam pontosan megfogni, csak úgy érzem.
Hogyha nem szerepköltőnek lenni, mert ezt elég világosan elmondtad most, akkor ez egy megszólalási forma? Tehát, hogy te, hogyha választani kell, hogy írtál prózát is, de ha választani kell, akkor a próza és a líra között te inkább a lírát választod, vagy ez mindig a téma adja, hogy mi adja ki magát?
Nekem jobban megy a vers, jobban adja magát, és közben viszont vannak olyan témák, meg visszatérő időszakok is voltak az életemben, amikor az volt, hogy ez most próza, és ezt most muszáj megcsinálni valahogy. Aztán az a most, ez volt, hogy 10 év lett, de végülis egy-két dolgot megírtam prózában, amit szerettem volna. Szóval én nem választok, ez választ engem.
Most egy zárójeles kérdés következik, ami a...
Egy darázs köröz a fejed körül.
Köszönöm. Hogy a kötet első részében szó van a Gyűrűk uráról. Én amikor először hallottam arról, hogy te mennyire szereted a Gyűrűk urát, az egy olyan beszélgetés volt 100 évvel ezelőtt, amikor a Kemény Zsófi lányod még talán az érettségi előtt volt, és valahogy beszélgettünk, és azt mondta, hogy mindig, minden este a Gyűrűk urát olvasta, és nálad jobban senki nem olvassa a Gyűrűk urát. Hogy miért ilyen fontos a Gyűrűk ura?
Nagyon aranyos volt a Zsófi.
Jó, de azóta felnőtt.
Nem tudom, megszépíti, mert ez az esti felolvasás megszépíti a gyerekkorát valami.
De miért fontos a Gyűrűk ura? Miért lett neked fontos a Gyűrűk ura? Mert ebben a kötetben is említést teszel róla, hogy amikor a Tolkiennel találkozol, akkor az egy fontos dolog, és lehet, hogy máshogy alakult volna egy csomó minden az írói pályádon, akkor, hogyha korábban találkozol vele, tehát ez hangzik el kb. A kötetben, de hogy a Gyűrűk ura miért fogott meg ennyire?
Na, ez hasonlít az Adihoz, mert azért mindenféle meséket olvas az ember, még meseregényeket is egy jó párat, és valahogy ebbe ebben volt az, hogy, hogy egyébként én a Babót, illetve ami Hobbit címen lett, aztán később újra lefordítva, de a Babót olvastam előbb, úgyhogy ott történt meg, hogy bele olvastam magam egy világba, és egyszer csak tényleg ott voltam. Tehát valami olyan módon van ott megfogva, tulajdonképpen minden ismerős valahonnan, tehát tényleg nem én találtam ki, hogy a mesék meséje. És közben van, akinek a mesék meséje az a Harry Potter lehet, vagy akármi, de nekem ez úgy jött, és pont olyan 22 éves koromban, amikor már az ember éppen nem mesét olvasna, de talán pont azért is, hogy egyszer csak az van, hogy megvan az egész gyerekkorom, mert valami rálátás is van, és akkor egyszer csak itt van az a mese, hogy tényleg ott ül az a három troll a tűz mellett. Tehát ez nem csak olvasom, hanem hát azok bizony ott vannak.
Amikor ezt olvastam most a kötetben, akkor azon gondolkoztam, hogy ugye a rendes bölcsész megfejtés az micsoda, hogy Kemény István azért szerette a Gyűrűk urát, mert ez egy ilyen ugye önálló nyelvet hozott létre Tolkien a Gyűrűk urához, tehát hogy nagyon fontos.
Nem ezért.
És na, ez volt a bölcsész megfejtés, de hogy neked ebben az, hogy ilyen világot lehet teremteni a nyelvvel, ami a Kemény István világa, amit így meg lehet osztani másokkal, az mennyire volt fontos szempont, vagy ezzel így nem kellett foglalkoznod a költészet során? Mert hát bocsánat, hogy még közbeszólok, csak ez azért fontos nekem, mert én amikor a versédet olvasom, akkor mindig van egy ilyen elvágyódásom ezekhez a versekhez. Tehát, hogy én szeretnék egy kicsit a Kemény István világában élni.
Hát ez nagyon jól esik, nagyon örülök nekik. Ezt úgy érted, hogy a nyelve miatt? Vagy...
Igen.
Nem tudom, valószínűleg ugyanarról beszélünk, csak én ezt igazán sose értettem a nyelv felől való megközelítés, mert ez tényleg a bölcsészkaron aztán elég sok szó esett erről. Sőt, most mindegy. Én nekem nem voltak ugye a versekkel kapcsolatban olyan konkrét vízióim, vagy ideológiám, hogy akkor én most megújítanám a nyelvet. Hát ez a vers, amit felolvastam, ez az első olyan, ami 20 éves koromban írtam, és annak örültem, hogy tehát hogy működik nagyjából valami ilyesmit szerettem volna, de sokkal, sokkal homályosabban és megfoghatatlanul szerettem volna, mint az, hogy akkor most akkor nézzük a nyelvet, vagy nézzük, és rakjuk össze. Mert azt meg azért nem zárom ki, hogy úgy is lehet verset írni, hogy valaki egy analizálja, és összerakja. De én nem olyan vagyok.
A néma há.
A néma há. Világgá menni láttam, de azt hittem csak sétál. Sétál a nagy kabátban, a szerelem idején együtt vásárolt nagy kabátban. Sétál csak úgy, vagy sétál, de világgá akar menni. Azt hittem, hogy csak sétál, és nem fog világgá menni. Világgá menni láttam, nem gondoltam, hogy ennyi. A hatalmas néma hánál futottunk akkor össze, kórházba rohantam éppen a műtét előtt apámhoz. A hatalmas néma hánál a járdaszélen álltunk. Mondta, hogy világgá megy. Mondtam, hogy sietek sajnos. Mondta, hogy akkor menjek. Motyogtam, akkor én is. Mosolygott, szia, és elment. Az utca lejtett előtte, és emelkedett előttem, emelkedett és lejtett, végig működött közben.
Ez egy 95-ös vers. Egy interjúban azt mondtad, hogy te azt szeret, és most megint nem vagyok pontos, úgyhogy azért elnézést, de hogy költőként vagy íróként azt szeretnéd, hogy egyszer egy jó verset írjál. Ez egy nagyon híres versed, hogy egy kicsit be tudsz avatni minket abba, hogy ami a középiskolában, amikor utoljára olvasott mindenki verseket, akkor nagyon sokszor felmerült az a kérdés, hogy mire gondolt a költő. Hogy ezt egy kicsit általánosítva, hogy az, hogy miből lesz vers, az nálad hogyan alakul ki? És ezt tudom, hogy egy kicsit banális kérdés, de nekem nagyon fontos az, hogy egy kicsit megértsük azt, hogy Kemény István, amikor leül az íróasztalhoz, vagy nem tudom, hogy hol írja a verseit, akkor a gondolatból hogyan lesz egy ilyen szöveg. Hogy ebben van egy feldolgozás, van benne egy olyan kimondás, amit máshogy nem lehet megtenni. Tehát mi az a folyamat, ami miatt fontos, hogy létrejöjjön egy vers?
Hát nagyon ritkán olyan is van, hogy valamit meg kell írni, és akkor azt az ember kierőlteti magából. Ezt én nagyon sokáig nem csináltam, aztán egy 10-15 évvel ezelőtt úgy először, és aztán még egy pár szó, tehát ilyen alkalmi dolgokat, de lehetőleg nem. És alapjában az van, hogy az embernek van egy ilyen félig meddig ködös képe, hogy miket szeretne, vagy miről kéne, vagy valami, ami úgy van a fejében, és nekem inkább egy sor jön elő, és többnyire kezdősor, de nem feltétlenül, vagy a végén nem kezdősor lesz belőle, hanem úgy belekerül valahova. Egyszerűen az, hogy az indítja el. És hát még egyszer visszamenve arra, hogy alkalmi, tehát néha azért az is van, hogy az embernek vannak ötletei, fölírva füzetbe, nem tudom, mindenfelé, és hogyha elvállalok valami feladatot, ilyesmi, alkalmi verset például, akkor ha csak nem jön valami véletlen csoda, de nem nagyon szokott, akkor elkezdem ezeket a cetliket átnézni, hogy hát, ha ott van, és akkor azzal elindul az egész, és akkor...
De a ném, az nem egy alkalmi vers.
Hát tulajdonképpen... Ez tulajdonképpen tényleg valamilyen találkozás volt, de már akkor se pont így történt, de közben... És már akkor se tudtam, hogy kivel találkoztam, mert évekkel később írtam. De az, hogy a János Kórház melletti H betű tábla, ami a néma H, de abban benne van a ki nem mondandó H betű, vagy H hang, bocsánat, a Magyarország H-ja és a kórháznak a H-ja. Tehát ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez volt a magva a dolognak, meg az, hogy tényleg arra mentem, és tényleg műtötték az apámat.
A következő vers, azt rögtön ellapoztam, elnézést. Ehhez mindenképpen álljál föl, légy szíves. Az internet.
Internet. A szó elszáll és megmarad.
Én azért szeretem ezt az egysorost, mert nagyon játékos és provokatív, de egy kicsit tekintsünk el ettől, hogy az, hogy a szó elszáll, azt te íróként mennyire tartod igaznak. És most nem a versből szeretnék kiindulni, hanem én azt lát, és most elnézést, hogy egy ilyen beszélgetés helyzetben ilyen személyesen jövök, de azt látom, hogy vannak ezek a nagy folyamatok, aminek a végén kijön egy kötet nálad. És ha akarod, ha nem, az valahogy így meghatározza az irodalmi közbeszédet, és fontossá válik. Tehát én azt látom, hogy a te szavad az nem száll el. Hogy ezzel valamikor te szembesültél, hogy amit te mondasz, annak mekkora tétje van? Tehát, hogy ez nem csak egy játék a költészet, hanem, és nem csak egy szerep, ahogy Adinál, hanem igenis vannak elvárások veled szemben?
Hát szembesültem, bár ez, hogy nem szállnának el, az én szavaim nem szállnak el, meg hogy mekkora jelentőségük van, ez megint csak nagyon jól esik hallani, hogy ezt lehet így gondolni, mert azért többnyire, hát szeretném, ha így lenne, de azért nem hiszek ebben ennyire, ahogy mondtad. És mi a vége a kérdésnek?
Egyfelől a kérdésre nagyjából válaszoltál, hogy te nem hiszel ebben.
Igen.
De ezt azért is kérdeztem azt, hogy a szó nem száll el. Tehát az, annak van egy tétje, amit te írsz. Erre kérdeztem rá. Ezt egy kicsit akkor így tovább görgetném ezt a kérdést, hogy vagy itt Kemény István költőként, és az elején azt mondtam, hogy sokan Kemény István köpönyegéből bújtak. Ezt talán lehet, hogy a Babicki mondta, de ebben vagyok 100%-ig biztos, én most ezt neki dedikálom, ezt a mondatot, ha nem így volt, akkor majd helyreigazítok. Neked volt egy, vagy volt egy szalonod, ahova nagyon sokan jártak. Ezt mutasd már be nekünk, ezt a szalont, mert nekem nagyon érdekes az, hogy lehet, hogy öntudatlanul, de fölvállaltál egy olyan szerepet, hogy egy vagy két generáció az ott a konyhádban beszélget a versekről, és nagyon meghatározó nekik az, amit mondasz. Itt említhetjük a Per Krisztiánt, megint csak nem vagyok biztos benne, de talán a Grecsó is volt nálad. Úgyhogy mi volt ez a szalon?
Tulajdonképpen azért ez lehet, hogy kívülre úgy látszik, hogy ez egy szalon volt, de ez esténként, de csütörtök esténként a mi konyhánkban jött össze egy társaság, de ez igazából nem ott szerveződött, hanem a Sárvári kör volt csütörtökönként nagyon régtől fogva, és Vörös István, Kunárpád, Tóth Krisztina, és később Térei, nagyon sokan jártak a körbe, és ez a 90-es évek közepe lett az, amikor már nagyon régen megvolt a kör, hogy tulajdonképpen áttevődött hozzánk, és azért, mert Ági a feleségem veszélyeztetett, terhes volt, és ő is szeretett volna ott lenni, de közben, tehát akkor menjünk hozzánk, miért ne? És akkor ez a nálunk a konyhában, ez úgy egy pár éven át működött, hogy egyre többen jöttek, és akkor ezt a részét tényleg el lehet, tehát olyan szalon jellege volt. Ez a Párizs, tehát olyan szalon, ahol Párizsit ettünk, meg Paranyicát, és néha az irodalomról is szó esett.
Ez még a Kata előtti időszak volt. Ezt azért kérdeztem, mert annyira tudtam, hogy ezt fogod, vagy egy hasonlót fogsz válaszolni rá, de közben én, amikor beszélgetek így az én korombeli költőkkel, akkor azok úgy beszélnek erről a konyháról, nem is szalonnak mondom, hogy ez iszonyú fontos volt nekik az elinduláshoz. Nagyon sokat tanultak a költészetről, nagyon sokat tanultak arról, hogy hogyan lehet tekinteni a körülöttünk lévő világra. Te ezzel egyáltalán nem szembesültél, hogy van egy ilyen szereped?
Hát azért nem csak tőlem, tehát mindenki pofázott egyfajtában. Ja, mert azért nem csak kaja volt, és minden, tehát egymástól is tanultak az emberek. Tényleg volt, hogy fel is olvasott valaki arról. Egyébként az például egy alapvetően pozitív vonása volt ennek a dolognak, hogy nem volt fikázás. Illetve nagyon
korszak.
De hát
egyáltalán tudom, mit csináltam volna egy ilyen helyzetben.
Abban az időben is internet előtt is volt, hogy valaki fikázik, és valaki nem fikázik. Tehát el lehet úgy is mondani, hogy valamiféle alapvető tisztelet a másik iránt, ami nem fejlődik, de attól még akármit lehet mondani, csak nem úgy, hogy attól az illető az vagy összeomoljon, vagy bosszút forraljon, vagy nem tudom, tehát hogy teljesen fölöslegesen, és nagyon, tehát egyszerűen jó volt ott lenni, ezt én is érzékeltem, hogy hát ez nem véletlenül jöttek el nagyon sokan.
Azt lehet állítani, hogy egy költő az sérülékenyebb és sebezhetőbb, mint egy prózaíró?
Hát lehet állítani, de én nem tudom.
Közlemény.
Közlemény. Előre bocsátva, hogy véleményem kinyilvánításával semmiféle nyugalmat nem kívánok megzavarni, világnézeti, vallási, tudományos vagy bármiféle más meggyőződést megrendíteni, kulturális, nemi, politikai vagy egyéb identitásokat sérteni, továbbá akár egyes személyek, akár társadalmi csoportok, akár biológiai vagy egyéb lehetséges létformák értékpreferenciáit átrendezni, relativizálni, egymáshoz képest hátrányos helyzetbe hozni, vagy mások által akár erőszakosnak is megélhető módon és vagy mértékben befolyásolni, valamint természetesen kerülni kívánva még a látszatát is annak, hogy az életkoromnak megfelelően semmivel sem nagyobb tömegben felhalmozódott úgynevezett élettapasztalatomat akár csak indirekt módon is megkíséreljem normatív elvárások alapjává tenni, külön kihangsúlyozva egy tapasztalatoknak szubjektív és ennél fogva viszonylagos jellegét, más szóval teljes mértékben csak is az én személyes életemre vonatkoztatható relevanciáját, továbbá készségesen, sőt fejcsóválással elismerve egy bárhol kijelölt objektív nézőpontból, még saját magam számára is teljesen abszurd, tarthatatlan és nevetséges voltát, annak a kétségkívül akár megcsontosodottnak is nevezhető, ám olykor mégis elháríthatatlan erővel rám törő képzetnek, hogy tudok valamit a világról. Tehát erős kétségek között megszólalásom legitim volt a felől, és már csak ezért is fenntartva a jóhiszemű tévedés jogát, valamint maximálisan nyitottan az ellenvéleményekre, a fentebb felsorolt vagy azok közül esetleg kifelejtett szempontokkal teljes összhangban, a magam részéről, lelkiismereti okokból, csak is és kizárólag egy értelmes és boldog jövő esélye érdekében, kötelességemnek tartom teljes szívemből örömmel és vidáman kijelenteni, hogy természetesen számos más fontos érték mellett a szeretet és a hit a két legfontosabb dolog, amit halandó ember birtokolhat.
Ezt a verset, ezt két dolog miatt választottam ki. Az egyik az, hogy én nagyon ritkán találkozom olyan íróval, akinek a ritka, de te ritkán szólalsz meg azért közéleti kérdésekben, és hogy neked a verseid lesznek ilyen közéleti ügyek. Most nyilván az én ilyen nagyon szűk buborékomról beszélünk, De hogy ugye a pályafutásodon folyamatosan visszajönnek azok a versek, amik azzal foglalkoznak, hogy mi van velünk itt. És volt egy nagy felfutása az úgynevezett közéleti lírának, hát ez most nem tudom, 8-10 éve lehetett, és neked van egy Búcsúlevél című versed, ami ezt az egészet, ha nem is berobbantotta, de most ugye ilyen nagyvonalúan beszélek így a moderátor szerepkörben, de nagyon fontos volt, hogy az, hogy ezt költőként tematizálod, hogy mi hogyan élünk itt, ezt nem tudom valahogy nem az Adiból levezetni. Hogy amikor eldöntöd, hogy megírod a Közlemény című verset, és ez talán az Ésnek egy karácsonyi számában jelent meg, ami a, nem tudom, ilyen gimnáziumi korai évektől a karácsonyi szám az Ésnél az, ami az ilyen szimbolikus nagy szám, eleve iszonyú sok oldal van benne, mindenki megszólal, és valahogy mindig azt éreztem, hogy a karácsonyi szám az egy óriási dolog, és eleve zöld színnel jelent meg, vagy jelenik meg. Szóval ez a közéletiséggel a viszonyod micsoda? Hogy érzed azt, hogy költőként feladatod van megszólalni, vagy Kemény Istvánként azt érzed, hogy nem tudsz másról megszólalni? Tehát hogy lesz a végeredmény egy Közlemény című vers?
Hát, nem tudom, az zárjuk, hogy költőként, mert...
De nem tudsz nem költőként megszólalni, amikor igen, Kemény csak István az, hogy, Közlemény ott van az Ésben.
Igen, csak nem úgy, hogy na én most egy költő vagyok, vagy akkor most nekem nézzük meg, hogy miről kéne írni, hanem
az a kapitalizmus egyébként annak is van értelme, hogy ezeket megfigyeled, ezeket a témákat is azokban írsz.
Hát lehet. Szóval hát biztos, hogy ott van benne, vagy mögötte Adi is, de hát igazából a magyar költészet hagyományai azok elég régóta azt mondják, hogy ilyen dolgokban kompetens a magyar költészet, csak ezt túltolták a 60-as, 70-es években a központilag, tehát az akkori rendszer, és ettől aztán elment a kedve mindenkinek, aki, vagy legalábbis az, hogy az egész olyan büdös lehet, hogy a közélet, és akkor átesett a ló másik oldalára szerintem. Tehát, hogy a költészetnek egy csomó témája van, millió témája van, de vannak ilyen, hogy szerelmi, közéleti, és akkor egy pár évtizedig az volt, hogy nevezzük közéleti politikát, az milyen gáz. És tulajdonképpen miért is?
Mert... De az, amit, bocsánat, hogy közbevágok, de amit mondasz, az nem tudom, tizenakárhány évvel ezelőtt az egy miért is kérdés volt, de mondjuk azért az elmúlt 10-10 akárhány évben annak tétje van, hogyha egy író vagy költő, hogy tegyünk különbséget, az megszólal a közéleti kérdésben. Tehát, hogy iszonyú durva, amit egy... Tehát én csak a Facebookon követek jó néhány kortárs magyar írót, és amikor írnak egy olyan szöveget, amiről én azt gondolom, hogy ezt el kellett mondani, és látom a komment folyamot, akkor azt mondom, hogy mégse kellett volna megírni, mert tényleg én is agyvérzést kapok. Tehát, hogy mégis beleállsz ebbe.
Hát ez csak a régi, tehát ennek a történetét próbáltam jelezni. Tehát a 10-es évek az már teljesen más volt. Tehát az, amit mondasz, hogy hát, ha csak a Slamet nézzük, ami azóta indult el. Tehát most már nem merülnek föl ilyen kérdések, vagy nekem az az érzésem, hogy most sokkal egészségesebb a hozzáállás, tehát hogy a vers az, amit megír egy költő, vagy bárki megír, és nem az, hogy a témát kell, témák vannak kizárva. Az egy másik kérdés, hogy...
Akkor is visszatérek ehhez. Tehát, hogy azt szerintem, hogy... Tehát én sokszor éreztem azt, hogy az, ahogy te beszélsz arról, hogy milyen magyarnak lenni, az nekem egy ilyen fantasztikus, kompromisszumos megállapodás lehetne Magyarországon. És hogy van eszéd, ami ezzel foglalkozik, a Kompország, a búcsúlevelet mondtam az előbb, hogy visszatér az, hogy milyen itt magyarnak lenni. Én ezt nem tudom máshogy lefordítani, és ez azért egy olyan megszólalás, aminél azt gondolom, hogy ez egy döntési folyamatnak a vége, hogy te te ezt a Közlemény című verset küldöd el az Ézsbe karácsonykor. Tehát, hogy ez nem egy tét nélküli dolog, most erre akarok kiukadni.
Valahogy nekem összefolyik, tehát szerintem marha fontos az, hogy milyen magyarnak lenni. Speciál ez a közleményen, ez teljesen másról szólt, legalábbis én így képzeltem. Egyébként lehet onnan is nézni, de nem, szóval mondom, nagyon fontos az, hogy milyen magyarnak lenni, de közben az, hogy a mindennapi életben létezni az milyen, és szóval, hogy én általában azért a mindennapi életből, életemből indulok ki, és az, amit magam körül látok, meg azok a jó és rossz dolgok, gondolatok, amik körültem kavarognak a másokban, barátaimban, és akkor abból áll össze valami.
Erre szerintem jól fog rímelni a következő vers, amit kiválasztottam.
Kis hit, rontás ellen. Kis hit, kis hit, kedvesem, kis hit, pipacsmező, mezőnyi méreg, bocsáss meg, kis hit, kis hit, kis hit, de most itt foglak hagyni téged. A te virágaid mind vadak, de én se leszek már szelíd és senki. Virágozz vadul tovább, kis hit, én meg rohanok újjászületni. Újjászületni, kis hit, kedves, korábbi címem, régiségem, tárgyi emlék, hogy min feküdtem kiásott földként, és mégis éltem. Itt hagylak kis hit a bűntudatommal, a kérlelhetetlen logikáddal, emlékül pedig a törhetetlen üvegből megőrzött pár szem szilánkkal, megyek, mert vár már egy válogatott kis csapat a hátralevő évek, többet akarok érni annál, vagy éppen annyit, amennyit érek. Sok mindent akarok, felnőni újra, és gondolkozni is, ha újra megy majd, feltámasztani azt, ami felébredt, és csalódott arccal újra meghalt, nem válogatni a eszközökben, a jövőt uradni végre egyszer, megváltani vagy megjelölni, vizelettel vagy képzelettel. A lánglelkű hülyét megdicsérni, a korrekt bölcsnek ellenállni, jól titkon rúgni a társadalmat, ha meg akar ölni és zabálni. Kis vészcsengőket, szirénákat fogadni örökbe, nevelni szépen, gyerekzsivajban hajtogatni, hogy egyszerre mindig csak egy beszéljen. Jöjjön, aminek jönnie kell, aminek dőlni, dőljön. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen földön. Ilyenek járnak a fejemben, kis hit, homokos szomorú síkra érni, sietős léptekkel átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi. Igen, a pokolba vezető út is az én céljaimmal van kövezve, és tudom, hogy te se csak gonosz vagy, kis hit, hanem még ezer más gyógyfüvecske, és ezért majd persze visszavágyom hozzád, kis hit, a bizonytalanból, hogy masszívnak tűnő roncs legyek újra, nem megbízhatatlan erős kalandor. És mondogatlak, és emlegetlek, de mondogathatsz, és emlegethetsz, Kis hit, kis hit, kedvesem, kis hit, maradok mégis egyre messzebb.
Csináljunk úgy, hogy nincs itt a közönség. Ülünk a konyhádban. Megszületik ez a vers 2010 és 12 között. Hogy te mennyire élted meg azt, hogy kis hitű vagy? Mennyire ez a te örök harcod? És ezt azért kérdezem így a végén, mert én valahogy abban a kellemetlen helyzetben vagyok, hogy én nagyon szeretem a költészetedet, és ezt próbálom így mindenféle módokon eljuttatni a közönségnek, és nagyon remélem, hogy minél többen fogják olvasni a verseidet. És te mindenre ilyen ismerlek régóta, tudom, vagy sejtem azt, hogy nagyjából mire, hogy fogsz reagálni, és ezt a kis hitet, ezt le lehet győzni?
Hát néha, igen.
És művekben lehet legyőzni, a magánéletben lehet legyőzni, hogyan lehet ezt legyőzni?
Jó, azért egyébként legyőződik magától is. Baromi nagy szerencse kell hozzá, hogy olyan körülmények közé kerüljön az ember, hogy önbizalmat szedjen föl valahonnan, nem tudom, csak hogy kapcsolódjak mondjuk a rájátszás, hogy abban részt vehetek, az egy ilyen faktor, hogy valami, tehát ilyen önbizalmat erősítő dolog, és hát vannak ilyen dolgok. Hát meg az, amikor az embernek kompetencia, tudata van, az egy nagyon fontos dolog, hogy ez gyerekkortól kezdve, és egyszerűen az ember egy pillanat alatt megváltozik, hogyha valamiben ő úgy érzi, hogy most tud, ezt érti, és tudja, és esetleg ő tudja ott megcsinálni, nem tudom micsoda. Úgyhogy ezek ilyen változó dolgok, és hát van egy alapérzés, ami bennem megvan, ez a kis hitűségre való hajlam, és akkor azzal folyik a küzdelem, és hát ez, attól tartok, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hanem nagyon sokan.
A kis hitűség megszűnik akkor, amikor mondjuk hosszú éveken át írsz egy művet, vagy egy kötetet, és ezt mondjuk most a Lovag Dulcine a felé szeretném ezt inkább elindítani, ezt a kérdést. Tehát, hogy hosszú éveken dolgozol valami művön, és mondjuk benned van ez a kis hit, és amikor ez megjelenik, akkor az meg tud szűnni, ez a kis hitűség, és amikor jönnek a visszajelzések, akkor meg lehet ezt nyugtatni, vagy mindig ott marad ez az örök kétkedés?
Hát tapasztalataim szerint mindig ott marad, de időről időre meg tud szűnni, meg bizonyos időre, 5 percre, de 5 napra is. Tehát tényleg nem akarok negatívabb lenni, mint amennyire gondolom. Szóval azért van az, van olyan, hogy az ember az egész, tehát hogy az élete során olyan korszakba jut, ahol jobban érzi magát. Tehát én is tapasztaltam, hogy hát most nem az öregedésről beszélni.
Ezt elevenítsük fel, amikor jól érezted magad. Elevenítsük fel azt, amikor jól érezted magad.
Ó, hát azért sokszor volt. Nem, de tényleg az amikor a 10 éves koromban nem éreztem magam úgy a helyemen, mint mondjuk 10 évvel később. És tehát összességében még mindig azt mondanám, hogyha nem is sokkal, de hogy valamivel elégedettebb voltam az életemmel, ahogy így teltek az évek.
most egy nagy mű írása, írásában vagy. Ez a Lovag Dulcinához kötődik. A kötet az ezzel ér véget. Ebből különböző helyeken már olvashattunk részleteket. Választasz te, én a nem naívot választottam, de rád bízom a döntést, mert ezen az oldalpáron több rövid vers van.
Jó, hát annyit elmondanék hozzá, hogy ezek ilyen fura, hogy összefüggenek, van egy-két főszereplő, egy főszereplőjük, és az is cél lenne, hogy magukban is működjenek, de kis hit. Nem bíztam benne, hogy felolvasom ezt a rövid verset, és akkor magában is működik. Na, szóval nem naív. Lovag Dulcine a nem naív, csak szereti a hazugságot, mert tudja, hogy igazságot akar. És ő nem szereti az igazságot, hanem érte lobog.
Mit lehet elárulni egy készülő kötetről, azon kívül, hogy semmit?
Na, annál egy kicsivel többet csak.
Szóval mi lesz ez a kötet?
Hát ez ilyen versek, ez a Lovag Dulcine, aki tulajdonképpen hát a Don Quixote-ból ismer, mert amennyire a Don Quixote-ban szerepel, mert nem nagyon szerepel benne, csak említés esik róla. Don Quixote-nak a távoli szerelme, aki igazából nem is létezik, illetve nem úgy, ahogy Don Quixote elképzeli. A lényeg az, hogy ő a Dulcinea, és akkor lett nekem ez a Lovag Dulcinea, és a Lovag Dulcineával történő dolgok ilyen, és ennél kicsit hosszabb, de ilyen jellegű versek, és körülbelül egy fél könyv. Tehát, hogyha szerencsém van, akkor valamiféle regény szerűség is lehet belőle, vagy ilyen verses regény, de igazából nincs műfaja, és nem is tudom, hogy lesz-e neki, de olyan kétszer annyi lesz. Ami ebben van, az meg ugye az első 25 talán. De most egy olyan 80-100 darab van, és az egész az talán kétszer ennyi lenne. De ez ami ködlik, és most egy ideje nem tudtam folytatni, és neki akarok záros időn belül ülni, és valahogy belepörögni újra.
Most egy kicsit ilyen RTL reggeli lesz a kérdés, de hogy az írás az egy ilyen szélmalomharc?
Több, nekem többnyire, de végül is nem úgy, hogy többnyire nincs eredménye, meg lassú, meg lassan megy, meg nem tudom. Aztán időnként, amikor már az ember azt hiszi, hogy ez tényleg szélmalomharc, akkor kiderül, hogy ez mégse egészen.
Köszönjük szépen, István, hogy itt voltál ma velünk és beszélgettünk. Hamarosan,
hát én köszönöm szépen.
Hamarosan a rájátszás koncerten találkozunk veled. Először is ajánlom mindenkinek az Állástalan Táncos című kötetet, meg lehet venni a Bookline-standon, és tényleg, ha valakit érdekel ezek után, hogy Kemény István miről, hogy gondolkodik, az rengeteg verset olvashat el, és egy interjú formában körbe beszélik azt, hogy Kemény István, aki itt ül most velünk, az hogyan lett ez a Kemény István. És egy nagyon nagy tapsot szeretnék kérni Kemény Istvánnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. És akkor este találkozunk a rájátszáson.
Én is köszönöm szépen neked is, és mindenkinek, aki meghallgatott.